Tizedik novella. Pietro di Vinciolo elmegy hazulról vacsorára, felesége felhívott magához egy fiút. Pietro hazatér, az asszony a fiút a tyúkkas alá rejti. Pietro elmeséli, hogy Ercolano, kinél vacsorán volt, házában felfedezett egy ifjút, kit felesége bebocsátott, az asszony legyalázza Ercolano feleségét, egy szamár véletlenül rálép az ujjára a fiúnak, ki a tyúkkas alatt lapos, ki erre elordítja magát. Pietro odaszalad, meglátja, megismeri felesége hűtlenségét, de végezetül is maga fajtalankodása kedvéért megbékél vele. A királynő elbeszélése véget ért, és valamennyien dicsérték az Istent, hogy méltóképpen megjutalmazta Federicót, midőn Dioneo, ki soha nem várt parancsra, ekképpen fogott szóba. Nem tudom, vajon a természet ojtotta-e belénk, vagy csak utóbb az emberi erkölcsök romlottsága révén ragadt ránk ama hiba, hogy szívesebben nevetünk a rosszaságokon, mint a jó cselekedeteken, különösképpen a semmi közünk hozzájuk. És mivel ama fáradtságnak, melyet a napokban magamra vettem, és most is elvállalni akarok, semmi egyéb célja nincsen, mint hogy elűzze szomorúságtokat, és kacagásra és jókedvre derítsen benneteket, szerelmetes hölgyeim. Elmondom nektek most következő novellámat, és ám bár a tárgya nem is egészen illendő, mégis mulatságtokra leszen, és ha végig hallgattátok, cselekedjetek olyképpen, mint akkor szoktatok, mikor valamely kertbe beléptek, hol kinyújtmán finom kacsóitokat, csak a rózsát szeditek, a tövist pedig ott hagyjátok. Ha ekképpen cselekedtek, az ördögre bízzátok az aljas embert a fajtalanságával egyetemben, és vidáman kacagtok majd feleségének házasságtörésén, közben-közben, ahol helyén való, szánakozván másoknak bal szerencséjükön. Nem nagy ideje még élt Perugiában bizonyos Pietro di Vinciolo nevezetű gazdag ember, ki talán inkább azért, hogy port hincsen az emberek szemébe, és elhallgattassa a Perugia béliek között felőle szállongó híreket, nem pedig azért, mintha vágyakozott volna rá, megházasodott. És a szerencse úgy megcsúfolt a fajtalan hajlandóságát, hogy az asszony, kit feleségül vett, tagba szakadt, larashajú és tüzes teremtés volt, ki inkább két férjet kívánt volna, mint egyet, holott éppen olyant kapott, kinek egészen máson járt az esze, mint a menyecskén. Ki is, hogy idők múltán urának fajtalanságát megismerte, csinos és friss és forróvérű és tűzről pattant menyecskének érezvén magát, eleintén igen felháborodott, és nem egyszer csúnyán összeveszett férjével, és szinte szakadatlanul kutyamacska barátságban élt vele. De amikor látta, hogy ezzel csak magát emészti, férje elvetemedettségének pedig nem tud gátat vetni, ekképpen szólott magában. Ez a bitang elhanyagol engem, hogy fajtalankodván fapapucsban járjon a szárazom, de én majd teszek róla, hogy csónakomban más valakit vigyek át a csatakom. Én feleségül mentem hozzá, és neki adtam kiadós és szép hozományomat abban a hiszemben, hogy férfi, és arra kívánkozik, mire a férfiak kívánkoznak, és kell is kívánkozniuk. Ha tudtam volna, hogy nem férfi, bizony nem mentem volna hozzá. Ő pedig tudta, hogy nő vagyok. Hát minek vett feleségül, ha irtózik a nőktől? Ebbe nem tudok beletörődni. Ha le akartam volna mondani a világról, apácának álltam volna. De ha e mostani állapotomban akarok maradni, amint hogy akarok és vagyok is, a hívságos várakozásban akár meg is vénülhetek, ha hogy ettől az embertől várok élvezetet, avagy gyönyörűséget. Ha majd megvénültem, s észbe kapok, hiába panaszkodom, hogy elvesztegettem ifjúságomat. Pedig éppen ő a legjobb tanítómestere, miképpen kell élvezni azt, hiszen megmutatja, hogy abban kell keresnem gyönyörűségemet, miben ő a magáét leli. Ez a gyönyörűség pedig, ahogy én veszem magamnak, dicséretemre válik, néki azonban fölöttém nagy gyalázatára. Én csupán a törvények ellen vétkezem, holott ő vétkezik mind a törvények, mind a természet ellen. Minek utána tehát a derék menyecske talán nem is egyszer ekképpen évődött, hogy szándokát titokban végrehajtsa, még barátkozott valamely vénasszonnyal, ki valósággal kígyókat etető Szent Verdiána volt. Rózsafüzérrel kezében sorra járt minden búcsút, és soha egyébről nem beszélt, mint a szent atyák életéről, avagy Szent Ferenc sebhelyeiről, és szinte mindenki szentnek tartotta. Mikor tehát a menyecske elérkezettnek látta az időt, ennek apróra feltárta szándokát. Mondotta erre a vénasszony: leányom, a mindenható Isten a tanúm, hogy nagyon okosan teszed. És ha semmi másért meg nem teszed, már csak azért is meg kellene tenned neked is, meg minden fiatal menyecskének, hogy ne vesztegesd el fiatalságodat, mivel hogy értelmes ember számára nincsen ahhoz fogható fájdalom, mint az, ha elvesztegette idejét. És hát mi az ördögnek vagyunk itt mi, akik kivénültünk, ha nem azért, hogy vigyázzunk a tűzhely parazsára. Ha valaki tudja ezt, és bizonyságot tehet róla, hát akkor én vagyok az. Most, hogy megvénültem, kimondhatatlan és keserves lelkismeret furdalást érzek sajnos hiába, hogy elpocsékoltam időmet. És ám bátor, nem vesztegettem el egészen, mivel nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy a fejem lágyára estem, mégsem tettem annyit, amennyit tehettem volna. Ha erre visszagondolok, s látom, hogy mi vélettem, édenéz, és hogy nem akad már senki, aki szikrát ütne taplómon, tudj Isten, nagyon elszorul a szívem. A férfiakkal nem esik meg ilyesmi. Azok nem egyféle, hanem ezerféle dologra születnek, és javarészük többet élt öregen, mint fiatalom. De a nők egyébre sem születnek, csak erre meg arra, hogy gyerekeket hozzanak a világra, és csak is azért van némi becsük. És ha semmi máson nem veszed észre ezt, észreveheted abból, hogy erre mindig készen állunk. A férfiaknál pedig nem így van. Ezen felül egy nő kifáraszthat sok férfit, holott sok férfi se tudna kifárasztani egy nőt. Mivel tehát erre születtünk, újból mondom neked, fölöttébb okosan teszed, ha férjednek mindent kamatostul megfizetsz, hogy vénségedre semmit fel ne hánytorgathasson lelked a testednek. E világból kinek-kinek annyi jut, amennyit elvesz magának, különösképpen pedig a nőknek, kiknek jobban ki kell használniuk idejüket, míg alkalmuk vagyon rá, mint a férfiaknak, mivel láthatod, hogyha megvénülünk, sem férjünknek, sem másnak nem fűlik foga hozzánk, sőt, kizavarnak a konyhára, hogy a macskával társalkodjunk, és számon tartsuk a lábasokat meg a tálakat. És ami még rosszabb, csúfondáros dalokat szerkesztenek rólunk, kornyikálván, fiatalnak minden jót, vénasszonynak koporsót, és más efféle csúfságot mondanak ránk. Na, de hogy ne szaporítsam a szót, végezetül mondom neked, senki előtt nagyobb hasznodra nem tárhatod fel lelkedet, mint éppen előttem. Mivel hogy nincs a világon olyan ficsúr, kinek én nem merném megmondani, amit kell, sem olyan rátarti, avagy faragatlan ember, kit meg ne puhítanék, és rá ne vennék arra, amit akarok. Na, csak mondd meg, mit akarsz. A többit pedig bízd reám. De egyre figyelmeztetlek, leányom. Légy hozzám jó szívvel, mivel hogy földhöz ragadt szegény vagyok, s mostantól fogva azt akarom, hogy részed legyen valamennyi bűnbocsánatomban és miatyákomban, amit elmondok, hogy Isten olybá vegye ezeket, mint mécseseket és gyertyákat halottaidnak lelki üdvösségükért. És ezzel elhallgatott. A menyecske tehát olyképpen egyezett meg a vénasszonnyal, hogyha találkozik bizonyos ifjúval, ki sűrűn cselleng Amaz utcában, s ki tetőtől talpig lefestett előtte, tudja már, mit kell cselekednie, annak utána jó darab füstölt húst adott neki, és Isten hírével elküldötte. A vénasszony kevés napok múltán nagy titokban elküldte hozzá Amaz ifjút, kiről neki szólott, és nem sok idő múltán egy másikat. Azt szerint, hogy a menyecskének melyikre szottyant kedve. És bár igen félt a férjétől, mégsem szalasztott el egyetlen efféle alkalmat sem, mely csak kínálkozott. Történt pedig, hogy midőn valamely este a férje vacsorára ment egy barátjához, kinek neve volt Ercolano. A menyecske meghagyta a vénasszonynak, hogy küldjön föl hozzá bizonyos ifjút, ki a legszebb és legkedvesebb ifjú volt Perugiában, az pedig nyomban megcselekedte. De alig ült vacsorához a menyecske a fiúval. Egyszerre csak Pietro elkiáltotta magát a kapuban, hogy nyissák ki. A menyecske ennek hallatára azt hitte, hogy mentes szörnyet hal. De mindenáron el akarta rejteni az ifjút, azonban a nagy hirtelenségben nem, hogy elküldötte, vagy máshová dugta volna el, hanem bebújtatta egy tyúkkas alá, mely a szobának előcsarnokában volt, ahol vacsoráztak, s rádobott egy éppen aznap kiürített szalmazsákot, és annak végeztével gyorsan kaput nyitott férjének. Hogy pedig az belépett a házba, szólott hozzá eképpen. Hogyan kutyafuttában lenyeltétek azt a vacsorát? Felelte Pietro. Bele se kóstoltunk. Hát ez hogy történt? Kérdezte az asszony. Akkor mondotta Pietro. Elmondom. Amikor az asztalnál ültünk, Ercolano és felesége meg én, egyszerre csak tüsszentést hallottunk a hátunk mögött, melyre először és másodszor rá se hederítettünk. De az, aki tüsszentett, harmadszor is, negyedszer is, és ötödször is, és még sokszor eltüsszentette magát, és akkor aztán mind a hárman nagyot néztünk. Ercolano, ki amúgy is haragudott feleségére, mert jól megvárakoztatta, minek előtte kaput nyitott neki, nagy dősen elordította magát. Micsoda dolog ez? Ki tüsszög itt ilyen vadul? És fölkelt az asztaltól, odament a lépcsőhöz, mely mindjárt mellettünk volt, aljában pedig egy deszkával elkerített kuckó, amin őt a ház berendezésekor rendszerint csináltatnak, hogy oda alkalomattán egyetmást félretegyenek. És mivel úgy rémlett neki, hogy onnét hangzik a tüsszögés, kinyitotta a kuckónak kis ajtaját, s alig, hogy kinyitotta, azon nyomban arfacsaró kén bűz csapott ki belőle. Ezt ugyan már előbb is lehetett érezni, de amikor panaszkodtunk miatta, az asszony azt mondta, hogy ez onnét van, hogy kénnel fehérítettem a fátylaimat, és aztán a serpenyőt, melybe a ként hintettem, hogy füstölögjön, odadugtam a lépcső alá, onnan jön most a bűz. S minek utána Ercolano kinyitotta a kuckó ajtaját, s a füst némiképpen szertefosztott, bekukkantott oda, s akkor meglátta azt, ki az előbb tüsszentett, s még mindig tüsszögött, mivel a kénnek gőze ingerelte. S ám bár még folyton tüsszögött, a kén már úgy folytogatta tüdejét, hogy kevés hiány nem csak a tüsszögés, hanem a szusz is benne rekedt volna, s amint Ercolano megpillantotta, felkiáltott, áhá, asszony, hát most már tudom, miért kellett annyit várakoznom a kapunyításra, amikor hazatértem, de Isten engem úgy segéljen, megfizetek érte. Amikor az asszony ezt hallotta és látta, hogy bűne kiderült, egyetlen szóval sem mentegette magát, hanem elszaladt az asztaltól, és tudj Isten, hová ment. Ercolano nem vette észre, hogy felesége megszökött, s többször is beszólt annak, ki tüsszögött, hogy bújjon már ki. De az, mivel már nem tudott mozdulni, akármennyit is szólongatta Ercolano, bizony meg sem moccant. Miért is Ercolano az egyik lábánál fogva kihúzta, és késért rohant, hogy megölje. De én bizony féltem, hogy még magam is bíróság elé kerülök, hát felugrottam, és nem engedtem, hogy megölje vagy bántalmazzas, mi több. Védelmére keltem, és ordítoztam, és ennek hallatára betódultak a szomszédok, és az ájult ifjút kivitték a házból, nem is tudom hová. Ez aztán beadott a vacsoránknak, melyet is én nemhogy meg nem ettem, hanem még csak meg se ízleltem, mint már mondottam. A menyecske ímez esetnek hallatára megismerte, hogy más asszonynak is volt annyi esze, mint neki, ha néha napján utol is éri némelyiket a bal szerencse. És szívesen szót emelt volna Ercolano feleségének védelmére, de meggondolván, hogyha az idegennek bűnét becsmérli, maga bűnének szabad utat egyenget, ekképpen fogott szóba. Hát, ez aztán gyönyörű dolog. Ez aztán a tisztességes jámborasszony. Hát ilyen a hűséges, becsületes asszony, kinek akár meg is gyóntam volna, oly szentnek tetette magát. S méghozzá nem mai csirke már, s ilyen jó példával jár a fiatalok előtt. Hát átkozott legyen az óra, melyben világra jött, meg ő maga is, hogy az így becstelen gonosz asszony, a város minden asszonyának szégyene és gyalázata nem tud elpusztulni. Sárba taposta tisztességét és urának fogadott hűségét, s annak e világi becsületét, s nem sül ki a szeme. Ilyen embert, ilyen tisztes polgárt, ki jól bánt vele, s egyúttal önmagát is gyalázattal beszennyezni. Isten engem úgy segéljen, e fajta nőkkel irgalmatlanul el kellene bánni, agyon kellene verni őket, elevenen tűzre vetni és hamuvá égetni valamennyit. Ám aztán eszébe jutott a maga szeretője, ki ott volt nem messzire tőle a tyúkkas alatt, hát aszogatni kezdte Pietrot, hogy menjen már aludni, mivel hogy későre jár. Pietro, ki inkább éhes volt, mint álmos, megkérdezte, van-e még valami vacsora. Felelte erre a menyecske, még hogy van-e vacsora, hát szoktunk vacsorát főzni, ha nem vagy itthon. Hát talán Ercolano felesége vagyok én, ugyan miért nem mégy már, feküdj le csak, ennél okosabbat nem tehetsz. Történt pedig, hogy este Pietrónak némely jobbágyai bizonyos holmikkal megjöttek a tanyáról, a szamarakat pedig meg sem itatták, hanem bekötötték a kicsiny istálóba, mely a pitvar mellett volt. Nos, az egyik szamár, melyet leginkább gyötört a szomjúság, kihúzta fejét a kötőfékből, kisétált az istálóból, s mindenfelé szaglászott, ha nem lelne vizet. S ekképpen botorkálván odaért a kashoz, mely alatt az ifjú lapult. Annak pedig, mivel négy kézláb kellett kuporognia, egyik kezének ujja kívül jutott a kason. És oly nagy volt szerencséje, akarom mondani, szerencsétlensége, hogy a szamár rálépett erre az ujjára. Miért is az ifjú rettenetes fájdalmában hangosan elsikoltotta magát. Pietro ennek hallatára nagyot bámult, s mindjárt tudta, hogy a sikoltás benne a házban hangzott el. Miért is kiment a szobából, és mivel hallott, hogy az illető még mindig nyög, mint hogy a szamár nem vette le lábát az ujjáról, hanem továbbra is durván ránehezedett, elkiáltotta magát. Ki van itt? És oda sietett a kashoz, fölemelte, és akkor meglátta az ifjút, ki nem is szólván arról, mennyire fájt az ujja, melyet a szamár patája összelapított, főképpen félelmében reszketett, hogy Pietro valami kárt teszem benne. Pietro pedig nyomban megismerte, mivel hogy fajtalanságában már nagy ideje settenkedett. Utána kérdezte tehát, mit kereselte ittem? Az pedig nem is felelt erre, hanem Istennek szerelmére kérte, ne bántsa. Mondotta néki, Pietro, kelj fel, ne félj, nem bántalak, de mondd meg, hogyan kerültél ide és miért? Az ifjú mindent rendre elmondott neki. Pietro, ki éppen annyira örült, hogy megcsípte a fiút, mint amennyire a felesége szomorkodott miatta, kézen fogta, s magával vitte a szobába, hol a menyecske kimondhatatlan szorongásban várakozott rá. Pietro pedig leült vele szembe, és szólott. Na, épp az imént szidalmaztad Ercolano feleségét, és azt mondottad, meg kell égetni, mivel valamennyietekre szégyent hozott. Miért nem beszéltél mindjárt magadról is? Vagy ha már magadról nem akartál szólani, hogyan merészkedtél róla így beszélni, tudván, hogy magad is elkövetted azt, mit ő elkövetett? Bizonyára semmi egyéb nem vitt rá, mint az, hogy valamennyien egy húron pendültök, s mind abban mesterkedtek, hogy magatok bűnét mások hibájával takargassátok. Hogy a mennydörgős Isten nyila csapjon belétek, és égessen meg benneteket, ti pokolnak fajzatai! A menyecske, látván, hogy a szidalmakon kívül egyelőre semmi baj nem érte, észrevette, hogy urának már egész teste szinte reszkett a gerjedelemtől, hogy így szép fiút megkaparintott. Megemberelte át magát, és szólott. Nagyon is jól tudom, mennyire szeretnéd, ha lecsapna a mennykő, és valamennyünket megégetne, mivel hogy te is csak úgy kívánod a nőket, mint kutya a korbácsot. Krisztusnak keresztjére ezt ugyan lesheted. De szeretnék egy kicsit számolni veled, hogy tulajdonképpen mi is a panaszod. És bizonyára jól járnék, ha Ercolano feleségével összemérnél engemet, mivel hogy a szenteskedő képmutató vénasszony, és ami kell neki, megkapja férjétől, ki is úgy kedvében jár, ahogy feleségnek kedvében járni illendő. Nékem pedig ebben nincs részem. Bár nem tagadom, hogy ruhával és cipővel bőven gondoskodol rólam, de tudod, hogy egyebekben mi szűken vagyok, s mióta nem feküdtél már velem. Én pedig inkább járnék rongyokban és mezitláb, ha hogy az ágyban jobban gondoskodnál rólam, mint ilyen bőségben, holott egyébként oly gyalázatos fukarul bánsz velem. Hát értsd meg józanul, Pietro, hogy éppen olyan nő vagyok, mint a többiek, s arra vágyom én is, mire a többiek. Azért pedig semmi szemrehányás nem érhet, hogy máshol igyekszem betölteni vágyamat, ha már tőled semmit nem kapok. Legalább annyira vigyázok a becsületedre, hogy nem szűröm össze a levet kocsisokkal, meg koszosokkal. Pietro már látta, hogy ez a szóáradat így fog ömleni egész éjszaka. Tehát mivel amúgy sem sokat törődött az asszonnyal, szólott eképpen. Asszony, most aztán elég. Ebben én majd megelégítlek, de nagy szívességet cselekednél velünk, ha adnál valamit vacsorára, mivel úgy látom, hogy akárcsak jó magam, ez a fiú sem vacsorázott még. Nem hát, felelte az asszony. Bizony nem vacsorázott, mivel téged épp akkor hozott haza az ördög, amikor vacsorához ültünk. Menj hát, szólott Pietro, adj nekünk vacsorát, annak utána pedig majd elrendezem a dolgot olyképpen, hogy nem lesz panaszra okod. Amikor az asszony látta, hogy férje megbékélt, fölkelt nyomban, újra megterítette az asztalt, behozatta a vacsorát, melyet készített, és gyalázatos férjével és a fiúval egyetemben jókedvben megvacsorázott. Hogy aztán Pietro vacsora után hogyan elégítette meg mindhármukat, azt bizony elfelejtettem. Csak annyit tudok, hogy mikor másnap reggel a fiú lent járt már a piacon, éppenséggel nem tudta volna bizonyosan megmondani, melyik mulatta vele magát többet az éjszaka, a felesége vagy a férj. Miért is mondom nektek, drága hölgyeim, szemet szemért, fogat fogért. Ha pedig ebben nincs módotok, tartsátok eszetekben addig is, míg nem módotok leszem benne, hogy amilyen volt az adjon Isten, olyan legyen a fogadj Isten is. Minek utána tehát Dioneo bevégezte novelláját, a hölgyek csak tartózkodón nevettek. Nem mintha nem mulattak volna rajta pompásan, hanem inkább szégyenkezésből. A királynő pedig tudván, hogy uralkodása véget ért, felállott, s levette fejéről babérkoszorúját, és kedvesen föltette Eliza fejére, mondván, Madonna, rajtad az uralkodás sora. Minek utána Eliza átvette a méltóságot, éppen úgy cselekedett, miként előtte a többiek, vagyis mindenek előtt parancsot adott az udvarmesternek mindabban, mi uralkodásának idejére szükséges volt, és annak utána a társaság helyeslése közben ekképpen szólott. Sokszor hallottuk már, hogy tréfás mondásokkal, csattanós felelettel vagy gyors elhatározással miképpen értették már sokan a módját, hogy illendő csípéssel viszonozzák másoknak harapását, vagy elűzzenek valamely fenyegető veszedelmet. Mivel pedig e tárgy szép és hasznos is lehet, rendelem, hogy holnap Istennek segedelmével ebben a körben mozogjanak elbeszéléseink, vagy olyanokról legyen szó, kik valamely csípést szellemes mondással visszavertek, vagy talpra esett válasszal, vagy gyors elhatározással megszabadultak valamely veszteségtől, veszedelemtől, vagy szégyenkezéstől. Ezt mindnyájan egyértelemmel javallották, miért is a királynő felállott, és valamennyiöket elbocsátotta mind a vacsora idejéig. Midőn a tisztes társaság látta, hogy a királynő felkelt, ők is mind felállottak, és a szokott módon kiki azzal mulatta magát, mi leginkább kedvére volt. De amikor a tücskök cirpelése elült, összehívták a társaságot, csak akkor vacsorához telepedtek, amint pedig a vacsora jó hangulatban bevégződött, a társaság dallal és tánccal szórakozott. S minek utána Emília a királynő kívánságára megkezdette a táncot, Dioneo parancsot kapott, hogy dalt énekeljen. Ki is nyomban rákezdte, Monna Aldruda, fogd fel pendejed, jó hírt hozok neked. Ezen mind a hölgyek hahotára fakadtak, különösképpen pedig a királynő, ki parancsolta, hogy hagyja abba ezt a dalt, és énekeljen másikat. Szólott akkor Dioneo. Madonna, ha cimbalmom volna, akkor ilyet énekelnék. Monna lapa, kapd fel a szoknyád. Vagy olajfa alatt a pázsit. Vagy ha tetszik, énekelhetem azt, a tenger hullám vesztemre hull rám. Mivel azonban nincsen cimbalmom, választhatok emezek közül. Jöjj ki velem a mezőre, hadd döntselek le, mint a lóherét. Szólott a királynő, nem, nem, énekelj mást. Felelte Dioneo. Hát akkor talán ezt, Monna Simona már is kótyagos, pedig október ugyan messze van. A királynő elmosolyodott és szólott. Ennyi ördög szánkázza a hátad. Hát énekelj valami szépet, ha akarsz, mert ezt mi nem akarjuk. Felelte Dioneo. Nem, Madonna, ne haragudjál. Hát milyen tetszik neked jobban? Tudok én ezernél is többet, talán ez, édeskedves kagylócskám, hely nem koptatlak jócskán, vagy lassan a testtel, férjecském, vagy kakast vettem, megér 100 lírát. Akkor a királynő kisé megbosszankodott, s ám bár a többi hölgyek mind kacagtak, szólott, Dioneo elég a tréfából. Énekelj valami szépet, különben majd meglátod, mennyire megharagszom. Dioneo ennek hallatára abbahagyta a bolondozást, és nyomban más dalba kezdett, amint következik. A tünde ragyogás, mely ott izzik, ámor szerelmem szemében, mindkettőtök rabjává tett egészen. E ragyogás, mely szép szeméből áradt, és megfogant szívemben lángod által, itt izzik már szememben, és hogy a te hatalmad mi óriás nagy, orcájának megpillantása rával. Elég volt fölfedeznem, hogy lássam, mi remekben gyönyörködöm ki, dús minden erényben, sóhajtozásom új forrása lészen. imígy lettem tiéd hát, drága gazdám, s engedelmes szolgátként várva várom kegyelmező hatalmad, de nem tudom, tudja-e, érzi az már, hogy lelkemet égőn eléje tárom, se tűz már el nem alhat ki, ilyen diadalmat vet rajtam, hogy már lelki békesség nem kell nékem, csak tőle magától éppen. Ezért kérlek hát én, uram, s reményem, közöld, s éreztesd véle valamelyest, szolgálatomra lángod, hadd tudja meg, hogy lángjai tüzében életem lassan elvesz. Ó, légy hozzám kegyelmes, s tisztet szerint ajánlj be néki szépen, s hozd végre már magaddal őt elében. Minek után a Dioneó elhallgatott, és ezzel mutatta, hogy dala bevégződött, a királynő még a többiekkel is énekeltetett, ám bár Dioneó dalát fölöttébb megdicsérte. De mikor már az éjszakának egy része elmúlott, és a királynő érezte, hogy a nappali forróságot elverte az éjszaka hűvössége, parancsolta, hogy másnapig ki-ki kedve szerint térjen nyugovóra. Végződik a Dekameron 5. napja.